Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit szeretettel. Hát a mai témánk izgalmas téma, a női és a férfi szerepek és szereptévesztések, ugye, mert a kettő sajnos együtt jár, és a mai világban annyira felcserélődtek ezek a szerepek, hogy érdemes ezekről gondolkodni. Emlékeztetném önöket, akik itt voltak a tavalyi előadáson, esetleg, hogyha kezeket feltennék, hogy kik voltak itt ezen az előadáson? Igen, többen is. Jó, igen, Péter az biztos itt volt. Jó. No tehát, tavaly emlékezzenek rá, kicsit humorosan is közelítettük meg a témát, amikor ezt a kérdést felvetettük, így jó, és beszéltünk arról, hogy teljesen másképp működik a férfi meg a nő agya és gondolkodásmódja. Az egyik a másik számára szinte felfoghatatlan, érthetetlen, sőt bosszantó, sőt dühítő időnként, és ezért jó tudni, hogy mi itt a probléma. Láttuk azt, hogy a férfi úgy működik, mint egy sajátos lény, akinek a gondolkodás módjában, mintha dobozok lennének. Ugye próbáltuk ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy van egy doboz vagy egy fiók a hobbinak, egy a munkának, egy a feleségnek, egy a családnak, egy a kefteléseinek, stb. És általában csak egy dobozban tud tartózkodni. Ugye érdekességként említettük, hogyha például a férfi telefonál, akkor azt mondja, csönd, felhívott a barátom. Ugye ismerős? Akkor ő telefonál. A nő viszont teljesen másképp működik. A nő, hogyha telefonál, akkor közben főz, foglalkozik a gyerekkel, más ügyekkel is, néha még a tévét is nézi, és közben telefonál. És közben kavarja az ételt. A férfi számára ez szinte elképzelhetetlen, mert a nő agya egészen másképp működik, hasonlítható egy ruhásszekrényhez. Ugye mondtuk, mint minden egyszerre, minden egymással kapcsolatban van, vagy hasonlattal élve a férfi egy ilyen gofrihoz, amerikai palacsintához hasonlítható, persze ezek humoros hasonlatok, hogy dobozolva vannak a érdeklődési körei, a nőknél pedig olyan, mint a spagetti, ugye minden összefügg. Na hát most képzeljék el, kettő embernek így kell együtt élni. Egyik így, másik úgy gondolkodik. De ha a nő érti, hogy a férfi miért ilyen, és hogy ilyen, nem tud rajta változtatni, szeretném kedves hölgyeket bátorítani és tudatosítani, nem tudják megváltoztatni a férfiakat, pont ezért férfi. És a nőket sem lehet megváltoztatni, kedves férfi társaim, reménytelen eset, tudatosítani kell, hogy mások vagyunk, és ez nem baj. Sőt, ezt izgalmasan és érdekességnek is fel lehet fogni, hogy másképp működik a gondolatvilágunk, a gondolatrendszerünk, és pontosan erről beszéltünk múltkor, hogy mit kell tennie egy férfinak, hogy a nőnek a kedvébe járjon, és hogy megnyerje, és hogy jól szeresse. Nem kis dolog, ugye? Hát ugye most nem mondom végig, csak hogy jelzek egy-két szempontot. Ugye azt mondtam, hogy egy férfinak mit kell tenni, hogy egy nőnek a kedvébe járjon, ezt mondtam most? Igen, igen. Hát nagyon nagy gyengédséggel, szeretettel kell őt körbevennie, és engedni kell azt, hogy ő a beszédében kifejezhesse magát. És nem kell rögtön tanácsolni, majd erről még hosszabban szólni, hanem csak egyszerűen meghallgatni és együtt érezni. A nőknek ez egy óriási jelentőségi dolog. A nők kapcsolódni szeretnek a másik személye. Megfigyelhető, amikor egy boltban, egy utcán, vagy bármilyen helyzetben nekik egy telefon, vagy egy megszólítás, az nem pusztán egy információszerzés, hanem egy összeköttetés, spagetti, ugye? Hát, és ez maga önmagában egy rendkívüli dolog, hogy tudnak kapcsolatot teremteni. A férfi az nem így intézi az ügyeket. Megnéztük, hogy egy nő, ha telefonál, akkor egy egyszerű ügyintézésből 5, 10, 15, 20, 30 perces telefon lesz. A férfi pedig ezt kérdeztem, igen, így, mert szervusz, viszlán. Tehát 5, 10, 20 másodperc, fél perc, ugyanaz az ügyintézés. De ez nem rossz vagy jobb, bár hogyha mondjuk sietni kell a férfit, ez rendkívüli mértékben idegesíti, de a nő mégis úgy érzi, hogy kapcsolódhatott a másik személlyel, és neki ez egy hatalmas élmény, mert a nők így gondolkodnak. A nőnek viszont óriási kihívás és feladat, hogy a férfinek élete részének tekintse és tisztelje, és engedje, hogy férfiként működjön. Én beszélgettük itt a tévéfelvételnél is, hogy teret kell neki adnia ahhoz, hogy a maga dobozában lehessen. Ja, és még persze nem is említettem, hogy van a férfinak egy doboza, ami a nő számára megközelíthetetlen, az úgynevezett semmi doboz. Ugye ezen is sokat nevettünk múltkor. Amikor a férfi hazajön a munka után, és leül a fotelbe, vagy a kanapjére, a szegény hölgy egész délután arra vált, hogy végre beszélgessen vele, hát ő teljesen képtelen. És szeretne egy maga elé meredni, vagy a tévét bekapcsolja, vagy újságot néz, vagy egyszerűen csak leül és nézi maga elé. Hát a hölgy számára ez maga a téboly, hogy nem foglalkozik vele és nem beszél vele. Ekkor van a semmi dobozban. Ugye ez persze egy jelképes doboz. Ilyenkor egyszerűen csak néz ki a fejéből, és egyszerűen csak mereng, és nem gondol semmire. Itt valahol megpihen. Hát a nő a legrosszabbat teszi akkor, hogyha most elkezdik, hogy mire gondolsz? Miért nem beszélsz vele? Miért nem figyelsz rám? Milyen érzéketlen vagy? Egész nap várlak, és most hozzám se szólsz. De a bölcs asszonyok megtanulták azt, és sok idős hölgytől hallottam, hogy ha hazajön a munkából a férj, akkor adni kell neki egy kis időt, hogy a semmi dobozba töltse el. Menjen fel a szobájába, üljön le a kanapére, vagy, és ne kezdje el kérdezni, hogy mi volt a munkahelyen. Egy kis csend kell neki. Nem minden esetben van így, mert a férfi, hogyha nagyon magas rendű szintre törekszik, akkor a hazamegy legyőzi ezt a természetéből fakadó magatartást, és megkérdezi a feleségétől, hogy vagy kedvesem. Na hát nem kell kétszer kérdezni, ő el fogja mondani. De ehhez hihetetlen önuralom kell, szinte emberfeletti erő, de beszél arról a Biblia, hogy ezt megkaphatja az ember, hogyha alázatot gyakorol. És így oda-vissza lehet a másik érdekében lemondanunk a saját természetünk hihetetlen erőteljes követelődzéséről. És hát már itt vagyunk a mai témánknál. Fel lehet tenni a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a célja a házasságnak, mi a célja a férfi és a női létnek, sőt, ugye még összefogóbb kérdés, egyáltalán mi a célja az emberi életnek? Mert amikor azt mondjuk, illetve a Biblia így írja, hogy segítő társai legyenek egymásnak a férje és a feleség, akkor jól lehet tudni, hogy de hát miben legyenek segítő társak? Hát miben segítsék egymást? Vagy egy örök háború dúl a nő és a férfi között? A mai emancipált világban ez így van? Ki is mondják? Tulajdonképpen nem is kellenek a férfiak. Minek? Semmire se jók. Se gondolkodni nem tudnak, sokkal gyorsabb az agyunk, sokkal tetrekészebbek vagyunk, mindenkivel tudunk kapcsolódni, a férfiak pedig állnak, azt néznek maguk elé. Sokan így gondolkodnak, és ezzel mérhetetlenül megalázzák a férfi nemet, de hát a férfiakat sem kell félteni, ők pedig más módon alázzák meg a nőket, és tárgyá silányítják, és puszta élvezeti eszközé, hiszen csak körbe kell nézni a boltokba, az újságboltokba, és filmeket megnézhetjük. Egy hihetetlenül eltorzult beteg világ lett, és úgy tűnik, hogy egy nagy háború folyik itt a nő és a férfiak között. Jó lenne megtudni, hogy mi ennek az oka, és hogyan lehetne ezt megszüntetni, mert egy normális ember nem akar háborúban élni, hanem békében. És hát ez a nagy kérdés, hogy mi az emberi élet célja? Mi a házasság célja? És mi a női és a férfi lét célja? Hát nagyon nagy kérdéseket tettem fel, és nem könnyű erre válaszolni. Az ember önmagában hiánylény, ez rajzolódik ki a Bibliából. A legelső lapon így olvassuk. Nem jó az embernek egyedül lenni. Kell bizonyítani valakinek is ezt? Hogy nem jó az embernek egyedül lenni? Ezt nem kell bizonyítani. Ha az ember egyedül van, pontosan tudja, hogy nem jó egyedül lenni. Most persze nem arról beszélek, hogy időnként egy fél napig, vagy egy napig, vagy valahol kipihenünk magunkat, és akkor egyedül vagyunk. Vagy a pecázásnál, vagy ugye a valami vásárlásnál, nem erről beszélek, hanem önmagunkban kevesek vagyunk. Úgy érezzük, hogy az létünk nem tud beteljesedni, ha nem szerethetünk, és ha nem szeretnek bennünket. Szükségünk van szeretetre, de a szeretet gyakorlására is. Nem jó az embernek lenni, az ember szeretve érzi jól magát, és szeretetet adva érzi jól magát. Ez egy elemi, természetes dolog, az emberi létet ezt teljesíti be. Aztán van egy nagyon érdekes igehely a Bibliában, amikor azt olvassuk az Efezusi levélben, hogy igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ne csak a szeretetben, hanem ismeretben, tudásban is fejlődjünk, és jellemben is fejlődjünk. Magyarul jobb emberekké váljunk. Hát tulajdonképpen annak az emberi életnek nem sok értelme van, hogy egyre önzőbbé válik az ember, nem? De viszont folyamatosan legyőzve az önzésünket, és arra próbálunk figyelni, hogy a másik embernek tudjunk örömet szerezni, ez az ember fejlődőképes. És hát itt a női és a férfi szerepe kérdése, hogy akar-e egy nő úgy élni, hogy a férfit boldoggá tegye? Vagy ha nincs is férje, úgy viszonyulni a férfiakhoz a környezetében, mint férfiak. Mert a férfinak vannak egy igénye, van igénye, igényrendszere, egy látásmódja. És ha egy nő férfiként kezeli a férfit, akkor a férfi az megszületik, újjászületik. De ugyanígy van a nővel is. Ha egy férfi tudja tisztelni a nőt, és szeretni, és elismerni a nőiességét, és nem lépi át a szemmérem határait, akkor egy nő szárnyakat kap, ugye? Hogy lehet bátorítani egy kedves megértő mosolyjal, egy kedvességgel, egy figyelmességgel, egy pici kis ajándékkal? Hihetetlen dolog ez. Akar-e egy férfi így élni? Vagy elejtendő zsákmányként tekinti a hölgyeket, vagy az élvezete tárgyaknak tekinti a hölgyeket. Szóval ezek olyan kérdések, amelyeket fel kell tenni mindenkinek magának, hogy akarok-e úgy élni, hogy a másik embert szeressem, fejlesszem, segítőtársa legyek, és beteljesítsem a létét, hogy jellemben növekedjen. Az is érdekes dolog, hogy az ember testi-lelki képességeit, ha fejleszti, egy mérhetetlen nagy örömöt él át, hogy több, jobb lesz, és egészségesebb lesz, és jobban megismeri a világot, és ebben, ha van egy segítőtársa, hát ez egy hatalmas kaland, ez egy csodálatos élmény. És hát persze az egyik legmélyebb tapasztalat, amit a Biblia így fejez ki, hogy lesznek ketten egy testé, mondjuk férj és feleség. Az egység. Megtapasztalni azt, amikor egy nő és egy férfi egyek lesznek, és nem csak szexuális értelemben, mert az igazi szex, hogy így mondjam, lélekben kezdődik, hogy össze tudnak kapcsolódni, hogy bíznak egymásban, hogy jót feltételeznek egymásról, hogy ki tudják tárni a szívüket, el tudják fogadni a másikat úgy, ahogy van. Nem úgy, hogy most meg kell változtatnom benne ezt, majd hozzámegyek, de majd ezt én megváltoztatom, előre megsugom, nem fog sikerülni. Így nem lehet valakihez hozzákötni az életünket. Vagy elfogadjuk úgy, ahogy van, vagy hogyha erővel akarunk megváltoztatni egy embert, akkor nem titok, és nyugodtan kimondhatom, eleve ellenállásra számíthatunk. A szeretet lényege nem tudja elfogadni az erőltetést, de a megalázást sem. Rendkívül mesterfokra lehet vinni a megalázást a házasságban. Házassággondozó heteken voltunk sokszor, és ott sok családdal beszéltünk, sok házaspárral, és hát szinte egyetemes jelenség, hogy mivel együtt él két ember, ezért látják az élet minden pontján a másikat, és tökéletesen értik és tudják a gyenge pontját a másiknak. És ha valami nagyon rosszat akarnak neki, vagy jól meg akarják alázni, akkor azt a gyenge pontot, hogy megfogják, az jobb, beleszúrják a tört. A férfi megalázza a nőt a nőiségében, a nő pedig a férfit a férfiasságában. Ilyenkor mondja azt, hogy milyen férfi vagy te? Hát ez a férfinek akkor kész. Na de hogyha egy nőnek mondja ezt egy férfi, hát milyen nő vagy te? Ez egy mérhetetlen megalázás ugye a nőiességében. Azt, hogy a természetünkből ne jöjjön ki ez az iszonyat, ez a szörnyűség, ezért az embernek tudatosan egy másfajta gondolkodásmódot kell előnybe helyeznie, és ez a gondolkodásmód, nem véletlenül vagyunk egy bibliaházban, ez nem emberi, hanem isteni gondolkodásmód. Tulajdonképpen a legnagyobb titka ennek az egésznek, legalábbis magam részéről így tudnám megfogalmazni, hogy rájöttem arra, hogy a Biblia, amikor azt mondja a férfinak, hogy szeresd a te feleségedet, szeresd a te feleségedet, ötször elmondja, körülbelül, ezzel a férfinak a legnehezebb feladatot adja, ami létezik, amire természeténél fogva képtelen. Nem tudja jól szeretni. Nem is érti, mi az, hogy szeretet. És itt jön a nagy dolog, hogy be kell látnia azt, és egy férfi ekkor kezd igazán férfivá válni, ha be tudja látni azt, hogy önmagától képtelen jót szeretni, és segítségre szorul, és ezért mondja a Biblia, a férj feje Krisztus. Krisztushoz kell járulnia, és megkérdezni tőle, és ő nem titkolja el, hogy hogyan kell szeretni a feleséget. Tételesen elmondja, hogy légy türelmes, hosszú tűrő, ne irigykedj, ne féltékenykedj, becsüld meg, ne légy iránt a keserű kedvű, értelmes módon lakozzál vele, tiszteld, mint gyöngébb edényt, és sorolhatnám a sok-sok kifejezést. Ad tanácsot, pontosan, és be is mutatja, úgy szeresd a feleségedet, ahogy én szeretlek téged. Az életemet adom érted. Szeresd úgy, hogy add az életedet érte, vagyis, hát persze nem úgy kell az életünket adni, hogy fogunk egy tört, azt a szívünkbe szúrjuk, ezzel nem sokat érünk, de azzal igen, hogy szolgáljuk a másikat, ahogy Krisztus szolgált, hogy segítjük a jellem fejlődésében. És a legnagyobb titokhoz közeledünk közösen, amit így mond a Biblia, hogy egyéválás. Egyéválás. Ugye emlékezzenek, a tavaly esetnél elmondtam, hogy egy férfi úgy tud egyéválni egy nővel igazán, hogyha akkor is vele van, amikor nincs vele. Lélekben. Ez a Jim Homberger, amikor az utcán járt, és meglátott olyan plakátokat, ahol olyan hölgyek voltak, akik nincsenek éppen felöltözve, akkor tudatosan elvette a tekintetét, és arra gondolt, hogy az ő felesége milyen kincs. És hogy mennyire tiszteli és szereti. És számára más nőnek nincs helye. És bepecsételt kútfő, lezárt kert az ő lelke már más számára. És még akkor is, ha egyedül van, akkor is azon gondolkodott, hogy a feleségem mit szólna ehhez. Hiszen én egy vagyok vele. Ez a lelki egység. Önök szerint ezt egy feleség megérzi? Hogy ilyen a férje? Hát ezt nem tévesztheti el. De ugyanígy kéne a nőnek is lennie. Őneki is a lelkébe kéne ott lennie egy mérhetetlen biztos pontnak, és az ő, hát ugye nem véletlenül mondja a Péter apostol első levelében a nőknek, hogy a férjüket uruknak tekintették. Nem abban az értelemben, mint egy földes úr, aki kihasználja a feleséget, hanem abban az értelemben, hogy tisztelték. Hogy úgy tekintettek fel rá, mint aki tényleg az a valaki, akire támaszkodhatnak, akire számíthatnak. És így az életük közösen összeforr, és abban a valakiben forr össze, aki a nőben is tudatosítja azt, hogy a természeténél fogva a férfit képtelen tisztelni. Ezt ki kell mondanom. Ugyanis ezt annyi oldalról látjuk, hogy nem titkolhatjuk el, hogy a nő természeténél fogva, mondom, 9-szer mondja el, ha jól emlékszem, a 7-szer vagy 9-szer mondja el a Biblia a nőnek, hogy tiszteld a férjedet. Bocsánat, engedelmeskedjen neki, az majd a következő. De a tiszteletet is elmondja neki, hogy tiszteld a te férjedet, mert a nő alapvetően természeténél fogva képtelen engedelmeskedni az Úrban, és tisztelni a férjét, tudnik pont azért, mert a nőből fakadó, természetéből, agyfelépítéséből fakadó, sokirányú tevékenység, hogy egy háztartás dolgait elvégezze. Az iskolában is számtalanszor láttam, mint tanár, hogy a lányok talpra esettebbek, tetrekészebbek, jobb tanulók, kedvesebbek, értelmesebbek, jobban látnak dolgokat. A fiúk meg fociznak, verekednek egyet. Mit érdekli őket a világ? És nem is értik, hogy kik ezek a lányok, mit akarnak. Valahogyan furcsán néztek még persze kicsi korukban, kamaszkor előtt egymásra, és teljesen más a helyzet, de aztán ezek a dolgok egyenlítődnek ki. Mert a nő, amiatt, hogy ő neki megvan ez a képessége, ez az együttlátó, ez az együtt mindenre figyelő képessége, és ezáltal egy háztartásnak a 25 féle dolgát mind egyszerre tudja látni, amire a férfi képtelen, ezért úgy érzi, hogy mint a férjére tekintve néha, mint agyalágyult lenne, és hogy nem érti ezeket. Ne semmihez nem érti, semmihez nem tud hozzászólni, és csak ő áll kívülállóként, és ezért egy furcsa érzése van, hogy hát én jobban tudom az egészet, mint ő. És hát így juthatunk el odáig, hogyha ő ezt a lelkületet ápolja magában, emögött nem tudom érzékelik, mi van, egy fensőbbség tudat. Hogy én jobb vagyok nála, ő csak egy férfi, én többet tudok nála, én jobban értem a dolgokat, ő csak egy férfi. Ezt a férfi tökéletesen érzi. És elbizonytalanítja, hogy tulajdonképpen nem vagyok jó semmire, és ezért megy a haverokhoz, meg pecázni, meg különféle helyekre, hogy hát valahol már emberszámba vegyék, mert a felesége nem veszi emberszámba. És ezért kellene a nőnek megadni azt a tiszteletet, hogy engedni a férjét szóhoz jutni, engedni azt, hogy a férj kiteljesedhessen, tudni azt, hogy a férjnek idő és csend kell ahhoz, hogy dolgokat átgondoljon, őt is be kell avatni a dolgokba, és engedni, hogy férfi legyen, hogy felelősséget vállaljon, még azon az áron is, hogy valamit nem csinál meg, és szembesül a saját hibájának a következményével. És így akkor nem kerülnek olyan helyzetben, mint ahogy olvastam egy történetben, egyik könyvben, hogy egy asszony elment a pszichológushoz, és azt mondta neki, hogy doktor úr, a férje nem csinál semmit. Semmit. Egyedül csinálok mindent. Ebben megjegyzem, nagyon sok asszonynál ezt látom. A gyerekek már felnőttek, vagy kamaszok, vagy tanulnak. Van kezük és lábuk is helyettük. Mosogat, főz, takarít, bevásárol, ügyintéz, füvet nyír, kert, gyomlál, pusztít, stb. És a gyerekek meg interneteznek közben. És akkor mondja, hogy milyen gyerekei vannak, micsoda önzők. Mondom, miért engeded? Miért csinálod meg helyettük? Homberger gyerekei 10 éves korukban hetente 2-szer komplett ebédet csináltak, 2 fiú. Ahogy nevelik a gyereket, olyan lesz a gyerek. Amit megengednek neki, azt fogja csinálni. Az asszonynak elemi kötelessége lenne, de a férfinak is, hogy a gyerekeket a legkisebb koruktól kezdve bekapcsolni a főzés, a takarítás, a felmosás, a kertművelés, stb. Munkájába. A gyerekek 10 évesen vasalták a ruhákat. És nem lettek beteg gyerekek. Teljesen el tudták magukat látni. Tehát sok hölgy úgy érzi, persze aztán mártírt csinált magában, és mondja, hogy neki mennyi dolga van, és hát persze érthető, mert tényleg ki is készül. Ebbe ki lehet készülni, hogyha önök szeretnének hölgyek kikészülni, akkor nyugodtan javaslom, hogy mindent csináljanak egyedül. Na de tegyünk vissza a pszichológus esethez, elment a pszichológus, és megkérdezte, nem csinál a férjem semmit. Hát most akkor mi lehet ennek az oka? Hát ki kérdezte. És kiderült, hogy a probléma ott kezdődött, hogy amikor még meg se házasodtak, már tervezték a közös jövőjüket. De hát mivel a hölgy nagyon okos volt és értelmes, mint a hölgyek, ezért ő valahogy mindent úgy jobban tudott, és a férfi ezt látva, hát igen, de végsősorban a nő döntötte el a dolgokat. Aztán megházasodtak, kiválasztották a függönyöket, bútorokat, stb. És mindent valahogy a feleség jobban tudott, mert persze az esztétikai érzékük is sokszor jobb a hölgyeknek, mint a férfiaknak, hogy milyen terítőhöz, milyen húzat kell, meg milyen függöny színben, és ez tényleg működik. Én is észrevettem, esztétikailag jobb érzékük van a hölgyeknek, mint a férfiaknak. Lásd, aglegények és agleányok közötti lakást szemléltetés, és megmutatja ezt pontosan. Na jó, de hát akkor a férfi látva ezt, mindig, hát jó, legyen úgy is. Hát jó. Hát te jobban. Nem úgy kell mosogatni, így kell. Nem úgy kell takarítani, így kell. Nem úgy kell a mosdót tisztítani, hanem így kell. Nem úgy kell azt csinálni, így kell. És a férfi mondta, hogy hát talán már felöltözni fel tudok. És akkor nem csinál semmit. Nem csinált semmit. És a végén ott volt a hölgy, mindent ő csinált. Gratulálunk. Ez aztán sikeres pályafutás. Ha őt akar csinálni, ő akar csinálni mindent. És aztán mondta neki a pszichológus, hogy ez nem jó úton jár. Először is fel kell fedezni a férfiben az értékeket és a férfiasságot, és hát ő azt tanácsolta neki, hogy... Mert ugye mondta a hölgy, hogy folyik a csap, folyik a WC, nyikorog az ajtó, semmi, sem csinál semmit. És akkor azt mondta neki, hogy hát a legnagyobb tanácsot adta különben. Van az ön férjének valami jó tulajdonsága? Megkérdezte tőle. Nagyon-nagyon nagy bányászás után valami eszébe jutott, 1, 2, 3, és akkor azt mondta, hogy ne hát akkor minden nap egyik jó tulajdonságáért dicsérje meg. De hát ettől hogy fog a csap meg a WC meg minden rendbe jönni? Csak ezt tegye. Hát ezt tette. Megdicsérte minden nap, és egy hónap múlva visszament, és a csap nem csepögött, az ajtó nem nyikorgott, és nem folyott a WC, mert elismerték őt, és tisztelte a felesége. Tehát ezek nagy titkok, nem tudom, észreveszik-e, hogy mindig oda jutunk, hogy alázat. a másik különbnek tartása. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogyha van házastársunk. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogy valamelyik nemhez tartozunk. És a saját nemünknek a szerepét betölthetjük. Hát néhány konkrét, illetve még előtte, mielőtt ezeket felsorolnám, hagyj idézzek egy bibliai példát, nagyon érdekes példa ez. Dávid példája, akit itt látunk, Michelangelo meg is kifejezte az ő alakján keresztül azt a magatartást, ami Dávidot annyira jellemezte. Nézzük meg a tekintetét, a céltudatosságát, az erejét, ugye a fizikai erejét is. Érdekes, hogy ekkor még Dávid nem győzte le Góliátot, hanem pont a csata előtt van, és a kezében ott a paritja és a kő. De figyeljük meg, hogy amikor ugye ezt a bizonyos ábrázolást vetítettem idebe, akkor azt mutatja be Rembrandt, hogy Saul időről időre, a király, olyan lelki állapotba került, ennek az okát most nem taglalom, hogy szinte örjöngött. És kerestek egy olyan embert, aki meg tudja őt nyugtatni. És hangsúlyozom, még Dávid otthon volt Isai házában, még nem volt háborúban és nem volt katona, és ezt mondja egy katonája a királynak, aki arra járt egyszer Betlehemben, és látta Dávidot. Ezt mondja. Ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Azt mondja, hogy tud hárfázni. Itt megmondja a Biblia azt a példát, ami által egy férfi igazán férfi lehet. Hát kedves férfi társaim, hárfázni nem tudunk. Be kell valljuk, legalábbis én nem tudok. De Dávid írt verseket is, szerzett zenét is, proféta is volt, később aztán király is, hadvezér is, de itt azt emeli ki mégis, hogy tud hárfázni, azaz érzékeny lelke van, a művészet iránt nyitott. És olyan tapasztalatokkal rendelkezett, hogy a hétköznapi nyelvi kifejezésforma kevés volt ahhoz kifejezni, amit átélt, és ezért ő a művészettel foglalkozó ember volt, érzékeny ember. Ez nagyon nagy dolog egy férfinak, mert nagyon sok férfi erre érzéketlen. De nagyon sokan érzékenyek, és ápolják ezt a képességüket. Aztán azt mondja, erős vitéz és hadakozó férfiú. Hát miről beszél, mikor még nem volt háborúban Dávid? A Biblia beszél egy belső harcról. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, mondja Pál apostol, Michelangelo Pál apostolát látjuk. Nézzük meg ezt a tekintetet, ezt a céltudatosságot, ezt a nemes arcélt. Ahogy megragadta a művész azt, hogy Pál apostol nem akármilyen ember volt, hanem nemes harcot vívott. Mi az a nemes harc? A saját önző emberi természetünkkel szemben vívott küzdelem, ez a legnemesebb harc. És Dávid ezt harcolta. Ő állandóan küzdött a saját természetével. Ez látszanak a zsoltáraiból. Ha kételkednek ebben, olvassák a zsoltárokat, a Dávid zsoltárt, 73-ban, ha emlékszem, vagy 75, nem tudom pontosan. Tele van vívódással, a saját természetével való szembefordulással. Ő ilyen ember volt. Egy igazi férfi akkor lesz férfi, ha belátja a maga gyengeségét és kicsiségét, és tud küzdeni a jóért, és szemben az önzésével. Ez a hatalmas dolog. Így mondja a példabeszédek könyve, hogy akinek birodalma van a maga lelkén, aki az a győztes, aki tud uralkodni a maga lelkén, nagyobb győztes, mint hogy a várost vesz be. Aztán megy tovább, azt mondja, hogy értelmes, és aztán hozzáfűzi, hogy szép ember. Értelem vezérli. Nagyon sok férfit az indulata vezérli. Nem értelmesen gondolkodik. Sok férfival beszélgettem, megkérdeztem az életének a vezér elveiről. És nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy teljesen bizonytalanok. Nincsenek vezérelvek. Nem elvek alapján él, hanem csak úgy, valahogy szokás szerint. Nincs világnézete, nincs egy képe, ami alapján ő menne valamilyen célirányában. Csak úgy éli, vegetálja az életet, és ez nem jó. Ez nem méltó egy férfihoz. Egy férfiban a legtiszteletre méltóbb egy nő számára az, hogyha határozott céltudatosan egy irányba megy, és az az irány a legjobb irány, az önzetlenség, a segítőkészség, a szeretet irányában. És ennek érdekében hajlandó harcolni az énjével szemben a harcot, és hozzáfűzi, szép ember. Ez a szépség abból fakad, hogy az Úr vele van, és vele lehetett, tanácsolta őt, és ez abból is meglátszott, hogy amikor meglátja őt Sámuel próféta, amikor kiválasztja az Úr kiválasztottját, akkor azt mondja ott az Úr, amikor meglátja a legnagyobb fiút a Dávid testvérei közül, Eliábot, aki egy fejjel magasabb volt mindegyiknél, olyan volt, mint Saul király, azt mondta Sámuel, hogy bizonnyal ő az Úrnak a kiválasztottja, vagyis a jövendő király. És erre azt mondta az Úr Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr azt nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:6-7. Tehát itt mondja ki a Biblia, hogy Isten szemében az a lényeg, hogy mi van az ember szívében, és Dávid szívében az Úr jelenléte volt. Ezt teszi az embert szépé. Különben a női szépségből is ugyanezt mondja, majd ezt is el fogom mondani, hogy innen fakad a szépség egy férfiban, és ez a szépség olyan, ami nem születési adottság, nem lehet izmokkal megmutatni, hanem minden férfinak a sajátja lehet, hogyha ezen az úton jár, mint Dávid járt. És ezt onnan is tudjuk, hogy az Úr vele volt, mert amikor Saul dühöngött, és legyőzte Dávid Góliátot, akkor megint egyszer odahívták hozzá, hogy hárfázzon neki, de mélységesen megsértették Sault az asszonyok, bölcs asszonyok. Ment be a városba a csata után, amikor legyőzték a filiszteusokat, és mit mondtak ezek az asszonyok? Saul legyőzte az ő ezrét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Na ennyi kell egy királynak. Féltékenység, irigység, düh, hát ez, neki 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000-et, hát akkor ő fölén fog nőni. Féltékenység, irigység és harag. Így nem szabad egy férfinak viselkedni, és így nem szabad egy nőnek viselkedni. Egy nőnek tisztelnie kellett volna a királyt. És hogyha még tudják is, legalább hallgassák el. De nem voltak bölcsek. És ezáltal felhergelték a királyt, és hárfázott Dávid neki, de olyan dühös volt, nézzük meg itt az előző képet, ott volt a kezében a dárda, és figyelte Dávidot, amikor lefelé tekint, nyugodtan néz, lefelé is hárfázik, és fogta a dárdát, és át akarta szúrni Dávidot, hogy megölje. De Dávid elhajolt. És 3-szor csinálta ezt, és mind a 3 alkalommal elhajolt. Hadd kérdezzem meg, miért tudott Dávid elhajolni? Mert az Úr vele volt. És Isten figyelmeztette. De Rembrandt zseniálisan mutatja meg Dávidnak az arcán keresztül azt a lelkületet, ami ebben az emberben volt, a nyugalom és a béke, akinek tiszta lelkiismerete. Neki nem volt mit szégyelnie. Ő tiszta lelkiismerettel rendelkezett, és ezért volt erős. Különben megjegyzem, fizikai erős is erős volt, ő így mondja a Biblia, hogy erős és szép ember, amikor oroszlán vagy medve támadta meg a juhnyájat, puszta kézzel megfogta a medvét és az oroszlánt, és kivette a szájukból a báránykát. Tehát nem akármilyen férfi volt, ez is a férfi létnek egyik jellegzetessége, hogy legyen egy férfi erős. Egy tunya, egy elhagyott, magát elhagyó férfi, az nem férfias jelenség. Egy férfi edze magát, egy férfi fizikailag is edze magát, és terhelje meg az izmait és a csontjait, egy férfi legyen erős, azért is többek között, hogy a nőt tudja bátorítani, erősíteni, védelmezni, és támasza legyen. Tehát Dávid ezért tudott elhajolni, ez a férfi szépség titka. De még annyit hagy mondjak a férfiakkal kapcsolatban, és akkor áttérjünk a hölgyekre, hogy érdekes igék vannak a Bibliában, amelyek azt mondják, hogy a férfit Isten a családban vezetőnek rendelte. Nem a nőt. Ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy a nők alacsonyabb rendűek lennének, szó sincs. Ez az Isten által szabott szerepe egy férfinak. így mondja ott 1 Timóteus 3.4, a maga házanépét jól vezeti. És hozzáfűzi még később 5.8-ban, hogy a magá övéiről gondot visel. Tehát egy férfi egy gondviselő és vezető. Az Isten szemében erre a szerepre rendelte a férfit. A férfi számára ez felelősséget jelent, ez munkát jelent, ez odaszánást jelent, ez egy lelki magatartást jelent, ami a férfi kényelem szeretének nem kedves. Ezért van ma az, hogy sok nő vezeti a családot, és a férfi meg nem csinál semmit. Nem csak kiszolgáltatja magát, vagy üvöltözik egy-kettőt, vagy elmegy akárhova a haverokhoz, vagy valami, és pasaként otthon üldögél, és nem csinál semmit. Pedig Isten a férfit vezetőnek rendelte. Persze a jó vezető az olyan, hogy a vezetetteknek az igényeire figyel, a vezetetteknek a szükségleteit kielégíti, és szemmel tartja a helyzetet, a család helyzetét. Nem neki kell mindent csinálnia, de ő irányítja a folyamatokat, és bizonyos esetekben a végső döntés nem azért, mintha ő egy király lenne, bár lelki király ugyanúgy lehet, mint királynő a feleség is. Valakinek egy ponton, bizonyos dolgokban ki kell mondani a szót, a végső szót. És ezt egy férfi megteheti, ha tisztelik és szeretik a családban, akkor ez nem önkény uralmat jelent, hanem ez a helyén való dolgot, és egy biztos támaszt jelent. Tehát a férfi létnek a lényege, hogy ismerje el a feleségének az értékeit, legyen iránta figyelmes, kutassa az igényeit, ismerje el az értékeit, bátorítsa, legyen hozzá gyengéd, elismerő, ezáltal a nőknek szárnyakat ad. Hogyha elismeri az értékeit, és kedves hozzá, és gyengéd, és figyelmes. És, ami az egyik legnagyobb dolog, és ebben a könyvben is van erről szó, csak hát az idő nagyon megy, és nem tudom, lesz-e időre felolvasni, de hát lehet, hogy megpróbálom ezt a nagyon érzékeny pontot megérinteni, hogy a férfiak számára az egyik legnehezebb dolog az, hogy ne adjon tanácsot a hölgyeknek, amikor nincs rá szükség. Mondom a példát. Jim Homberger Ellenállhatatlan szerelem című könyvéből idézem a 83. oldalról. Sallynek volt egy nagyon rossz napja. Alkonyatra már teljesen elege volt mindenből, írja Jim. Csendesen kiszökött a házból és eltűnt az erdőben. Nem is tűnt fel addig, amíg nem akartam megkérdezni tőle valamit. Fiúk, nem tudjátok, hol van anya? Kérdezte Matthew-t és Andrew-t. Amint éppen a legutóbbi famunkájukat csiszolgatták. Nézett fel Andrew, egy kicsivel ezelőtt a kedvenc fatörzse irányába láttam tartani, tudod, oda, ahova akkor megy, amikor nagyon dühös. Nem tűnt valami boldognak. Lehet, hogy várnod kéne, amíg kicsit lehiggad. Most már 2 okom is volt, hogy megtaláljam Sallyt, így nekivágtam a jó öreg rönk irányába, és persze ott találtam, rátelepedve, fejét a kezébe temetve. Ahogy felnézett rám, rögtön láttam a szomorúságot az arcán. Mi a baj, édes? Kérdeztem. Mintha csak egy vízcsapot nyitottam volna meg. Könnyek patakzottak végig az arcán, ahogy elkezdte kiönteni a bánatát. Nagyon figyelmesen hallgattam, és azt hittem, hogy sikerült beazonosítanom a problémát. Ahogy befejezte a küzdelme történetének elmesélését, hogy hogyan adta meg újra magát az étvágyának, és elmagyarázta, hogy mennyire önuralom nélkülének érezte magát, kész voltam egy nagyon segítőkész tanáccsal, és nem is késlegettem, hogy megosszam vele. Őszinte szándékom ellenére, hogy oldjam a feszültségét, pont az ellenkezőjét értem el. Ahelyett, hogy felszállítottam volna a könnyeit, és ő megköszönte volna, hogy a segítségére siető fényes páncélű lovagja voltam, Sally csak még jobban zokogott, és alig tudott szavakat kinyögni. Nincs rá szükségem, hogy megmond, mit csináljak, hüppögött, magam is tudom. Hogy érted azt, hogy nincs rá szükséged, hogy megmondjam, mit csinálj, ámultam el. Akkor miért mondtad el a problémádat? Kérdeztem zavarodottan. Nem jó megoldást javasoltam volna. Miért nem oldódott fel a bánata? Nincs szükségem tanácsra. Jim, csak egy kis együttérzést akarok tudni. Hogy nem adtad fel velem kapcsolatban. Ez minden. Ennek semmi értelme nem volt a számomra. Nem tudtam kapcsolódni ahhoz, amit hallottam. Így egy szó nélkül otthagytam és csatlakoztam a fiúkhoz a garázsban, hogy befejezzem a munkát, amiben belefogtam. Azonban nem tudtam kiverni Sally szavait a fejemből, csak egy kis együttérzést akarok. Végül felhangon azt mondtam, Istenem, mutatni akarsz valamit nekem? Mit akarsz, hogy csináljak Sallyvel? A fiúk riadtan néztek rám, aztán megrángották a vállukat, és visszatértek a munkájukhoz. Aztán az a halkis hangot hallottam suttogni, csak öleld meg, és mondd meg neki, hogy szereted. Ennyi az egész. Ennek semmi veleje nem volt az én hatékony, probléma megoldó agyam számára. Igen, Jim, ez az egész világot fogja jelenteni neki, csak próbáld meg. Birkóztam a gondolattal még 5 percig, aztán visszaindultam az erdőbe. Sally ugyanazon a rönkön kuporgott elhagyottan, és fel sem nézett, amikor odaértem. Finoman felemeltem az állát, és belenéztem a könnyáztatta arcába. Mit szólnál egy öleléshez, ajánlkoztam. Újra könnyekben tört ki, de ezek most a felszabadulás könnyei voltak. Felállt, én meg köré fontam a karjaimat, és olyan gyengéden, ahogy csak tudtam, a fülébe suttogtam. Szeretlek, Sally. Veled leszek végig. Hiszem, hogy feldolgozod, és én melletted leszek. Csak beleolvadt a karjaimba, és úgy maradt hosszú ideig. Amikor végre hátralépett, egy szikra újra lobbantotta azokat a kedves sötét szemeket. Köszönöm, Jim. Pont erre volt szükségem. Értik, ugye? Kedves férfi társaim is. Az ember agya, a férfi agya probléma megoldása van beállva. Ha valami probléma van a hölgyel, akkor mindig tanácsokat szeretnénk adni. De nagyon sokszor nincs rá szükség. Csak egyszerűen érzékeltetni kell vele, hogy szeretjük. Meghallgatjuk értő figyelemmel, együttérzéssel, és biztosítjuk arról, hogy szeretjük. És ezáltal megnyugszik. Néha nem vagyok biztos benne, hogy mire is van Sallynek szüksége, és akkor megkérdezem, íme itt a tanács. Édesem, akarod, hogy megoldást találjunk, vagy csak azt szeretnéd tudni, hogy melletted állok-e? Többnyire egyszerűen csak arra van szüksége, hogy meghallgassam és megerősítsem. Kedves férfi társaim, ma nem vagyunk biztosak abban, hogy most mire van szüksége a feleségünknek vagy a társunknak, akkor egyszerűen kérdezzük meg, hogy most megoldást találjunk a problémára, vagy csak együttérzésre vágyakozol. És majd ők segítenek megmondani, ha mi nem tudjuk kitalálni. Tehát érzékeljük, hogy ez egy nagyon érzékeny, finom dolog, és érdemes ezzel időzni. Hát térjünk át a hölgyekre. Még Dávidról néhány kép. Itt látjuk azt, amikor Dávid szembesül a nagy bűnével, amit elkövetett, és alázattal beismeri az Isten színe előtt. Nem volt benne büszkeség, amikor a Nátán proféta odament és megfette őt azért, mert egy házasságtörést követett el. A későbbi éveiben, amikor már király lett. A hölgyek kérdésére térjünk át. Itt láthatjuk különben, talán van egy nagyobb képünk is, ott jobban látszik, igen. William Dyce-nak a Rebekáját, bocsánat, a Ráchelét és Jákobot. Amikor Jákob a számüzetésében elérkezik a rokonainak a földjére, akkor találkozik Ráchellel, és egy pillanat alatt beleszeret, és aztán utána 7 évig kell dolgoznia érte, hogy övé legyen. De egy különös dolog történik. És itt olvasunk Ráchelről, és itt olvasunk a testvéréről is. Azt olvassuk a Bibliában róluk, hogy Leának, Ráchel testvére, gyenge szemei voltak, de Ráchel szép termetű és szép tekintetű volt. Tehát amikor azt mondja valakire a Biblia, hogy szép, ezzel azt is kifejezi, hogy egy igazi nő vagy egy igazi férfi. És figyeljük meg, amikor azt olvassuk, hogy Leának, a testvérének a szemei gyengék voltak, akkor ez az eredeti héberben így van, hogy szeme kifejezéstelen volt. Ráchel pedig szép tekintetű. Hát most pont a tekintetét nem látjuk, mert lesüti a szemét, de egyben érzékeljük azt a különös vonását, amit ma nagyon ritkán tapasztalható a szemérem. A szemérem. Bocsánat. A szemérem, igen, talán közelebb is mehetünk. Hogy nézzük meg, hogy fogadja a férfi közeledését, de szemérmesen lesüti a szemét, engedi, hogy a kezét megfogja, és vallomást tegyen neki. Háttérben látjuk a mesterségét, ugye pásztor volt ő is, mint aztán később Jákob, és igazi, tiszta, szép szerelem alakul ki közöttük. És hát az egész későbbi idejükben is, amíg együtt lehettek, sajnos nem sokáig élt Rákel, mert aztán meghalt a második fia születésekor. Józsefet szülte, ugye, és Benyámint, és Benyámin születésekor meghalt, de addig példamutató szép házasságban éltek, és nagyon szép kapcsolatuk volt. És későbbi éveiben is, amikor Jákob visszaemlékezik, akkor Rákelt idézi fel újra, hogy ő volt számára az az igazi szerelem, az az igazi kedvesség. Na de hát a testvérével mi a helyzet, aki nem éppen szép tekintetű volt? Biztosan ismerjük a történetet, hogy Lábán, amikor kidolgozta a 7 évét Jákob, akkor a nász éjszakán Rákel helyett Leát vezette be, hogy vele háljon, ugye sötétben. És ennek az lett a következménye, hogy el kellett venni őt is feleségül, pedig őt hát nem szerette, mint nőt, és mint nem akart vele élni, és azt mondta neki Lábán, nálunk nem az a szokás, hogy a kisebbik lányt adjuk férjhez, hanem a nagyobbikat, és utána lehet a kisebbiknek is. De hát persze Rákelt is odaadta neki, de akkor már Lea is a felesége lett. Hát ezt Jákob nem akarta. Nem is megyek bele a történetbe, inkább csak azt kérdezem meg, hogy Lábán is egy nagy gazember volt, hogy így fejezzem ki magam, de hol van Lea? Most képzeljék magukat a helyébe, Lea helyébe önöket, kedves hölgyek, hogy az apjuk unszolására, az embernek, egy másik embernek a legszentebb érzésébe belegázolnának. Tűnik az a legszomorúbb itt a bibliai történetben, hogy Leának semmi szavát nem halljuk. Nincs tiltakozása. Nem szól semmit Lea. Vagyis ő is belement az egész helyzetbe. És ez későbbi életüknek egy maradandó fekete foltja. Hogy nem volt benne annyi erkölcsi tartás, hogy azt mondja, apám, ilyet nem lehet tenni egy másik emberrel. Ez erkölcstelen. Ez olyan tisztátalan. Hát hogy gondolt, hogy éljek vele, mikor ő nem is szeret engem, és nem engem választott? És most rákényszerítsem a magam személyét. Hát ez szörnyű. És hát ilyen volt Lea, és ilyen volt Rákel. Igen, hát különféle ábrázolások vannak vele kapcsolatban. Szépnek nevezi a Biblia Szulamitot, Énekek énekében. Egy különösen szép könyv a szerelemről, ahol a szerelemnek a fejlődési fázisait is bemutatja a Biblia és a házasságnak a kiteljesedését, érdemes elolvasni. Szépnek nevezi Eszter királynét, aki az egyik legnagyobb próbájában, amikor az egész zsidó népet Hámán ki akarta írtatni, mert Eszternek a nevelőapja Márdokeus nem hajolt meg előtte, mint egy Istennek kiáró tisztelettel, ezért egy olyan rendeletet adattak ki, amelyben minden zsidó embert meg kell ölni egy bizonyos napon, és Eszternek volt egyedül lehetősége a királynál kieszközölni, hogy ezt megszüntesse. Na de hogyan? Ez egy nagy titok. És itt látjuk Rembrandt festményén, hogy különös módon ábrázolja Esztert, mert ő azt a megoldást választotta, amit Dávid férfiként, csak ő nőként az Úrhoz járult, és böjtölt és könyörgött 3 napon keresztül Szúza városának hívőivel. És Istentől megkapta a jelet 3 nap után, hogy olyan helyzetet teremtett az Isten, hogy észrevette, hogy most kell elmondania a királynak azt, hogy ki az, aki ezt a rendeletet galád módon kiadatta Hámán, és így önmaga ellenébe fordíthatta a halálos ítéletet, és a Márdokeus számára elkészített bitófára akasztották fel. Azért említem csak az ő személyét, mert Eszter egy különleges női alak volt, aki egyrészt rendkívüli mértékben tisztelte a férjét, másrészt pedig az Istennel való kapcsolata és példamutató. Különféle más nőket is szétnek nevez a Biblia, de én egy hölgyről hagyj beszéljek Rebekáról, akiről a következőt olvasok, és most érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy a női szépségnek egyik titka itt nyílik meg számunkra. Akkor találkozunk vele, talán egy közelebbi képet is mutatok, amikor Eliézert elküldi Ábrahám a rokonaihoz, hogy ne pogány feleséget vegyen magának, hanem hívő asszony, hívő lányt. És ez az Eliézer imádkozik, hogy az Isten mutasson neki jelet, hogy ki lehet az a hölgy. És így olvasom. Illetve azt kérte az Úrtól, hogy aki ad neki vizet inni jó szándékkal, és a segítő készségét meglátja, az lesz az a személy majd. Így olvasom Mózes első könyve 24. fejezetében. A leányzól pedig felette szép ábrázatú volt, szűz, és férfi még nem ismerte őt, és aláment a forrásra, és megtöltötte vedrét, és feljött. Akkor a szolga elébe futott, és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a vedredből. Azt pedig mondta, igyál, uram. És sietve leeresztette a vedret az ő kezére, és inni adott néki. És minek utána eleget adott néki inni, mondta, a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kürité vödrét a vájúba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmékodva nézett rá, és vesztek hallgatott. Hát nem tudom, tudják-e, hogy egy teve mennyi vizet iszik meg egy sivatagi út után? 100-150 litert is meg tud inni. Maradjunk 100-nál. 10 teve volt. 1000 liter víz. Kedves hölgyek, tudják mennyi az 1000 liter víz? Kérés nélkül húzta fel a vizet. Őt nem ezt kérte Eliézer, hanem csak azt kérte, hogy adjon neki a vödréből egy kis vizet. De ennek a lánynak volt szeme arra, hogy meglássa a sivatagi út után a fáradt állatokat, a szolgákat, az embereket, az állatokat, és ő kérés nélkül szolgált. Hát a női lénynek egyik legszebb vonása az, hogyha szolgál. Én mindig nagyon élvezem, most is hétvégén egy családnál voltunk, egy kis gyülekezetnél, és ott volt egy ilyen házi asszony, egy idősebb, de egy olyan igazi házi asszony, és hát én például nagyon érzékeny vagyok a terítésre. Mindig szeretném, hogy megterítsenek rendesen azt, és rengeteg helyen voltunk, és vagy a szalvéta hiányzik, vagy ez nincs, vagy az nincs, vagy nem olyan. Szóval mindig érzékelem, hogy nagyon sokan nekik ez nem számít, hogy szép a terítés, vagy nem. És akkor lementem az asztalhoz, és megnéztem, hogy minden ott volt az asztalon, ez hihetetlen. Végre egy olyan asztalhoz ülünk le, ahol nem kell azt, hogy nincs esetleg ez, nincs esetleg az, nincs esetleg amaz. És volt szalvéta is, ugye? És hát megkérdeztem, illetve hát láttam azt, és ott is, amikor felálltunk, akkor azt mondtam, most mindenki menjen el, én akkor tudok rendesen elpakolni, most mindenki elmegy, és én 5 percben utánatok megyek. És hát érezhető volt, hogy abszolút figyel mindenre, hogy neki fontos a vendégeknek, nem csak én voltam vendég, ott voltunk 15-en legalább, és hogy mindenkire figyel, és hogy ha valakinek csak egy szemvillanása volt, hogy valamit igényelt volna, már futott, ugrott is, és most ne értsenek félre, nem arról van szó, hogy az ember szolgálják ki, de hát ezt észreveszi az ember, hogy kénytelen, kelletlen vagy olyan, értjük, ugye? Vagy pedig olyan igazi szolgálatkészen van jelen egy asszony, ez egy olyan felemelő biztonság tudat például egy férfinak, hogy a felesége az gondos, figyelmes, hogy figyelme van arra, hogy a ház körüli dolgokat jól elvégzi, hogy rendezett a ház, hogy van tiszta ruha, hogy olyan dolgok, amelyeknek igazából egy nőnek van rá szeme, azokat mind elintézi, és Rebeka szolgálatkész volt. Ez egy csodálatos vonása a női lénynek. Azt olvassuk még a Bibliában a nőkről, talán még lesz egy-két képünk nőkről, igen. Itt is mutatja egy modern festő, ahogy viszi a vizet. Más ábrázolások. Itt az időszolgával Gustave Doré ábrázolását látjuk. És hát az igazi asszonyi példákat, Máriát és Erzsébetet, akik mind a ketten a Szentlélekkel teljesek voltak, és a két nagy megtiszteltető feladat, hogy gyermeket nemzenek. Ugye az egyik Keresztelő Jánost, a másik pedig Jézus Krisztus. És mit olvasunk Máriáról, amikor jön az angyal és azt mondja, és azért nem akármilyen helyzet ez, hogy a Szentlélek fog téged beárnyékozni, és aki születik is szentnek hivatik. És akkor megkérdezte már, de hogy lehet ez? Hát én férfit nem ismerek. És ekkor mondja neki az angyal ezt, amit elmondtam. De ezt azért szeretném kiemelni, mert nem tudom, tudják-e, hogy abban a korban, hogyha egy lányt házasság nélkül állapotosnak találtak, annak mi volt a büntetése? Megkövezték. Ez egy kivégzéssel egyenlő helyzet volt. Értik a súlyát, ugye? És mit mond Mária? Íme az Úrnak alázatos szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ezzel azt mondta ki, hogy a halálos rendeleteken keresztül, és ha meg is ölnek, elfogadom a te megbízatásodat. Ez ugye nincs leírva a Bibliában, de nagyon jól tudjuk a mózesi törvényekben, hogy Izraelnél ez volt a helyzet. És ő bízott, hit, bár nem tudta, hogy mi lesz. Nem tudta, hogy mi fog következni. Nem tudta, hogy el fogja elvenni József, akinek el volt jegyezve. Egy egyezett férfi egyszer csak azzal szembesül, hogy terhes a menyasszonya. Hát, ugye elég furcsa helyzet. De József is hitt az Úrnak. És ezért ő is egy nagy példa, hogy hitt Istennek. Tehát igazi szép asszonyi példákat olvasunk az alázatról és a Isten iránti engedelmességről. És ezt mondja többek között a Biblia nagyon hangsúlyosan a nőkkel kapcsolatban, hogy legyenek engedelmesek a férjüknek, és oly módon, amit így idézem. A Péter apostol első leveléből, remélem, hogy gyorsan megtalálom, igen. Még bejelöltem ide, de hirtelen. Mindegy, elmondom fejből, mert nagyjából tudom az igét, akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, festékek felrakásából, ékszerek felrakásából és ruhák felvevéséből való, hanem a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával ékesítsék magukat, mert így ékesítették magukat, hajlanom a szent asszonyok is, férjüket uruknak nevezvén. Tehát azt mondja a nőkről, hogy a nőknek az igazi szépsége és ékessége, még persze hozzáfűzi az igéhez, hogy a férjük igen nélkül is megnyeressék. Tehát, hogyha a férfi mondjuk nem hívő, vagy nem jó szándékú, vagy nem uralkodik önmagán, vagy önző, vagy nyers, vagy durva, a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával, ami igazi ékessége egy nőnek, a legnagyobb fegyverrel rendelkezik egy férfi megnyerésére. Nem vitatkozik vele, nem okoskodik, nem mindig felülbírálja, nem mindig megalázza, meg lehordja, meg hogy ilyen férfi, meg olyan férfi, hanem tud alázatot gyakorolni. A férfiaknál is kértük az alázatot, ne értsék félre, nem azt mondom, hogy a nőnek kell megalázkodni csak, a férfinak is meg kell aláznia magát. Hogy a felesége iránt türelmes és szelíd legyen, és gyengéd, és figyelmes, és ajándékozó. Ezt a nőnek is meg kell tenni a férje felé, és a férfi, ha ezt tapasztalja, akkor egy mérhetetlen nagy biztonság és örömérzet hatja át, mert szüksége van a férfinak erre. És amikor azt mondja a Biblia, hogy tisztelje a férjét, akkor azzal azt fejezi ki, hogy ismerje el a férje értékeit. A férfinak mérhetetlen szüksége van arra, hogy elismerjék őt. Valahogy ilyen a férfi. Biztosan emlékeznek, amikor a gyerekek az iskolában nézegetik egymást, a fiúk egymás muszkliát, vagy hogy én erre vagyok képes, vagy arra vagyok képes. Vagy emlékszem rá, ugye nevelünk egy fiút, és hát fiú, és állandóan birkózni akar. És mindig mondja, Attila, legyőzlek, nekem ugrik, és akkor birkózunk egyet. Hát nem mindig sikerül, de néha hagyom, ugye, hogy lebirkózol. A lányokkal ilyet sose csinálunk, hogy birkózunk egyet. A fiú győzni akar. A fiú meg akarja mutatni, hogy ő erős. Ő indián játékot játszik, ő a versenyben is mindig első akar lenni. Tehát a lányoknál ez már nem olyan éles dolog. Magyarul elismerésre, csodálatra, tiszteletre vágyik a férje, és ezt jelzi a Biblia, hogy a feleség adja meg a férjnek a tiszteletet. Ismerje el a férfi mi voltában, hogy gondoskodik a családról, hogy pénzt keres. Hát valamiért csak hozzáment a feleség, nem? vagy a nő a férfihoz, hát akkor valami értéket kellett, hogy lásson benne. Hát azt nevezze néven. A férfinak erre mérhetetlen nagy szüksége van. Hiába ő az erősebb, nem, mégis így van. Mit jelent ez a tisztelet gyakorlati szinten? Mondok egy-két példát. Szintén ebből a könyvből idézem. Talán azt gondolod, hogy férjed nem érdemli meg ezt a bánásmódot. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg nem érdemli meg, viszont szüksége van rá. Pont annyira, mint neked a feltétel nélküli szeretetre. A nőnek a szeretetre van szüksége, a kapcsolódásra, az együttérzésre, az összetartozásra, a férfinek meg a tiszteletre. Hogyan éreznéd, ha a férjed azt mondaná, hogy tisztel, de nem szeret? A legtöbb nő összeomlana. A férfiak ugyanúgy összetörnek, amikor a feleség szavakkal és tettekkel azt kommunikálja felé, szeretlek, de nem tudlak tisztelni. Egy férfi számára ez olyan érzés, mintha semmibe vennék. A férjnek szüksége van arra, hogy érezze, bíznak benne. A valódi férfiban ez talán mélyen elrejtőzik a büszkeség, vagy a félelem, vagy a szomorú múlt mögött. Kérjétek Istent, hogy segítsen abban, hogy az ő személyén keresztül lássátok a férjeteket, hogy ugyanúgy értékeljétek, mint ő teszi, és kézzelfogható módon ki is tudjátok mutatni felé. Sok feleség egyszerűen nincs tudatában ennek a mély szükségletnek a férjében, és így még ha vannak is dolgok, amiket értékelnek benne, nem gondolnak rá, hogy elmondják neki. Tehát kezdjék azzal, hogy elmondják a férjeteknek, kezdjétek azzal, hogy elmondjátok a férjeteknek, hogy mi az, amit csodáltok és szerettek bennem. Vannak alkalmak, amikor helyén való őszinte visszajelzést adni a férjnek arról, hogy milyen hatással van rád, és mi az, amire szükséged volna tőle. Azonban az, hogy ezt hogyan teszed meg, nagyon sokat számít. Ha rákiabálsz, olyan hanyag vagy, nem tudnál magad után rendet rakni? Az nagyon sok kimondatlan tiszteletlenséget hordoz magában. Ha megfelelő hangnemben és megértő mosolyjal közelíted meg, és azt mondod, tudom, hogy sok minden leterhel, édesem, de sokat segíthetne, ha a ruhádat a szennyes tartóba dobnád a fürdőszoba közepe helyett. Az tiszteletet közvetít, és sokkal valószínűbb, hogy eredményre vezet. Egyszerűen hangzik, de nagy különbséget jelent abban, hogy feszültséggel teli, vagy jól olajozott lesz a házasságod. Tehát a tisztelet kérdése. Nagyon fontos, hogy ezt a feleség kifejezze a férje irányában, hogy bátorítsa a jellem növekedésében, hogy a teljesítményét értékelje, hogy a munkáját elismerje, hogy kifejezze a férfiasságának a szépségét, értékeit. A férfi ilyenkor szárnyakat kap. És ahogy a feleségért ő is egy normális esetben igyekszik megtenni azt, ami a szükséglete és kielégíteni, ugyanezt a feleségnek is kötelessége lenne, ha ő is szeretne boldog lenni, hogy a férjét így szeresse. És ebben egyben az egy dologban lehet versengeni, hogy hogyan lehetne egymást jobban szeretni és tisztelni. És keresni az alkalmakat, hogy hogyan lehetne a másik kedvébe járni, hogy mi az, ami neki kedves, akkor azt megtenni, és ezt kifejezni újra és újra. Szavakkal is. Nagyon sokszor tettekkel. Megismerni a szeretet nyelvét a másiknak, hogy neki mi fontos. Valakinek az ajándékozás, valakinek a kedves szavak, valakinek a minőségi idő, valakinek a testi érintés. A férfiaknak általában nagyon fontos a testi érintés. A nőknek viszont a kedves szavak. A melegség, a biztonságot adó otthonosság kifejezése. És így nagyon szépen mondja Pál apostol a Korintusi első levél 7. fejezetében, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól. A férfi nem a nő, hogy is fejezi ki, hogy nem a nő tulajdona a saját testének, ugye? Hanem a férfi, és nem a férfi tulajdona a saját testének, hanem a nő. Hogy egymáséi legyetek, és ne fosszátok meg magatokat egymástól, testileg és lelkileg. Minden nagyon, kettő nagyon fontos. Természetesen a nőnek fontosabb az érzelmi, lelki élete és gyengédség, de a férfinak meg fontosabb sok esetben a szexualitás vagy a testi érintés, és ő abban tud helyreállni, A nő viszont a lelki értelemben tud helyreállni és feltöltődni sok esetben, és ehhez szeretet kell és alázat, hogy ki tudják egymásnak az igényeit elégíteni. Tehát látjuk, hogy ez nem önmagától működik, hanem emögött tényleg egy komoly, mély átgondolás és önzetlenség, és a másiknak az elfogadása rejlik, hogy egymásnak tudják magukat ajándékozni. Hát az időnk el is telt. Köszönöm a figyelmet és a türelmet, sok mindenről lehetne még hallani. Felhívom a kedves figyelmüket, ha valakit a tavalyi előadás sorozat érdekel, illetve ez a téma, a női és a férfi lét beteljesítése, a csapdák elkerülése, más szemszögből meghallgathatjuk ezeket a kérdéseket, illetve nagyon jó CD-je van Vég Józsefnek, tavaly is ajánlottam, az Ádámok és Évák 4 előadásban a legalapvetőbb kérdéseket érinti, nagyon humorosan, vidáman és találóan a házassággal kapcsolatban, illetve az Egymásra hangolva CD. Vég Józsefnek a kis könyve is itt van, a Társas játékok, és a tél felé közeledve a Tél ízei egy új vegán szakácskönyv jelent meg, ezt is ajánljuk figyelmükbe, Gyógyító növényi ételek címmel. Ezek a CD-k úgy 700 forint, 1000 forint körül? Rajtuk van. Ez 1100, ez 800, ez 700. Ez pedig szerintem úgy 1000 forint környéki. 1000? 1005. Igen. Van-e esetleg kérdés, gondolat az elhangzottakhoz? Biztos vagyok benne, hogy van, csak most még talán az idő is kicsit hosszabban elment, tessék.
Csak én fűznék hozzá, hogy ez olyan egész más gondolkodásmódot igényel tőlünk ez a felfogás, mert hogy én magamon tapasztalom így az életben, hogy mindig a saját igényeim felől vizsgálom a házasságotnak a kapcsolatot, hogy én mennyire kapom azt meg, amire vágyom, vagy amit szerettem volna. Hogy amiket itt elmondtál, nagyon jó így hallgatni, hogy hú, igen, akkor ezt várom el a férjemtől. Ugye? Tehát így hallgatjuk, hogy ezt várom el, hogy ezt megkapjam, vagy megkapom-e vajon, meg hogy jaj, de jó lenne, ha megkapnám. Tehát, hogy ez az emberi gondolkodásmód, és hogy arra jöttem rá, így ezeket az előadásokat hallgatva, hogy meg kell fordítani ezt a gondolkodásmódot, és amikor hallgatom ezeket az előadásokat, akkor azt figyeljem meg, hogy a férjem mire vágyik, amiről a férfiről beszélsz, és hogy arra próbáljam gondolni, vagy azon gondolkodjam, hogy én hogyan tudom az ő igényeit ki elégíteni, vagy megelégíteni, vagy megadni neki azt, amire egy férfi vágyik, és amit ő szeretne. És hogy ez mennyire nem természetemből fogadó dolog.
Hát hogy
ebből a szemszögből nézem a házasságunkat, a kapcsolatunkat, hogy minden nap ezen gondolkodjak, hogy én mit tudok neki adni többet. És ne a saját igényeim felül. Nyilván, hogy azok is fontosak, tehát nyilván, hogy nem egy ilyen aszkétikus, önfeláldozó, sanyargatós élet, hanem hogyha ezt én így teszem, hogy minél többet adok, vagy minél jobban erre figyelek, én azt tapasztaltam, hogy én is ettől többet kapok. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy mi minél többet akarunk, akkor kapunk. De hogy pontosan azért nagy dolog így a Biblia és ez a gondolkodásmód, hogy minél többet adok, vagy minél jobban azon gondolkodom, hogy mit tudok adni, annál boldogabb leszek én is. És hogy én ezt így megtapasztaltam ebben a gondolkodásmenetben, de hogy mi mindig ezek a reflexzerű érzések jönnek elő, hogy akkor én kapjam ezt meg, amit itt olyan szépen leírtál, hogy mit lenne jó megkapni. Tehát, hogy ez azért természetfeletti és emberfeletti dolog, és nem az emberből fogadó dolog. Hanem ehhez kell ez a fajta, amit mind a két esetnél elmondtál, Dávid esetében is, és a nők esetében, Eszter esetében, hogy a teremtőnkkel, az Istennel való olyan kapcsolat, amiben ő adja ehhez azt az erőt és azt a békességet, ami ennek a megvalósításához szükséges.
Hát igen, köszönjük, hogy elmondtad, és tényleg így van ez, hogy emberi erővel ezt nem lehet megtenni, és végig ezért van kis esélye, most meg kell, ki kell mondjam, ezért van kis esélye a nem hívő házasságoknak, mert a hívő emberek házassága sem könnyű, mert ott is a saját természetükkel szembe kell küzdeni, de akik nem hisznek egy felettes hatalomban, egy személyes gondviselő teremtőben, azok hogy tudnak egymásnak megbocsátani? Azok miért akarnak törekedni a másik önzetlen szolgálatára? Hiszen hogyha a saját vágyai kielégítése a fontos. Tehát ezért ezt milyen át kell gondolni, hogy hit nélkül lehet-e igazi házasságban élni? Illetve, hogy persze vannak ilyen esetek is, de akkor a hívő félnek egy rendkívüli mértékben kell szeretetet adni és gyakorolni, hogy a másikba fel tudjon ébreszteni valami szeretetet, ami több, mint emberi szeretet. És ezért óv bennünket például a Biblia fele másiga kérdésétől, hogyha valakinek annyira más a szemléletmódja vagy gondolkodásmódja, akkor az még azon kívül is, hogy emberi természettel rendelkező, még egy újabb teher, hogy nem tudnak egyetérteni, tehát ez egy nem egy egyszerű kérdés. Tessék? Hát igen. Nagyon jó a kérdés. Tessék. Mondd el, hogy milyen ügyes vagy. Ez egy nőnek, ez egy debil dolog. Ez egy értelmetlen dolog. És mégis erre van szüksége a férfinak. Igen. Igen. Nagyon-nagyon fontos szempontot mondtál, tavaly is ezt hangsúlyoztam, hogy a kritika az egyik legjobb támpont. Hogy az a kritika, amit újra és újra nekünk szegez a társunk, azt jól figyeljük meg, mert azon keresztül fejezi ki, hogy mi a legnagyobb hiánya. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ne úgy fogjuk ezt, hogy már megint szövegel, meg bánt, meg sért, meg nem tudom micsoda, figyeljük jól meg, tehát erre van szüksége. Magyarul erre figyeljek. És hogy ki kezdje? Egy nagyon jó történet van ebben a könyvben, egy tönkrement házasságnak a válás előtti fázisában, amikor már úgy döntöttek, hogy elválnak, illetve hát még egy esélyt adtak maguknak, elmentek Hombergerhez, és hát beszélgettek vele, és hát elmondta mindegyiknek, hogy mire figyeljen, és hogy mire, hogyan legyen, és hogy mi a kivezető út, és akkor itt is volt egy ilyen kérdés, hogy ki kezdje, meg hogy hogyan szemléljem a másikat, és hát érdekes, itt így két oszlopot a hölgy magának le, amikor már kezdett dolgokat megérteni, amikor már az úton volt a házasságok rendbetételénél, és akkor az így van egyik oszlop, borzasztó, hogy Stan nem úgy bánik velem, ahogy bánnia kellene, jobb oldal. Régen ezt mondta. Szép volna, ha Stan jól bánna velem, de Isten megígérte, hogy betölti minden szükségletemet, beleértve a szeretetet és elfogadás iránti szükségletemet is, és az ő dicsősége gazdagsága szerint. Nem függök Stan viselkedésétől ahhoz, hogy boldog legyek. Ez igen. Nem teszem az életem boldogságának mértékévé, hogy a férjem hogy bánik velem, mert én Istenben megelégedett, nyugodt vagyok, és erőtöbletem van. Hát így kezdjük el. Aztán azt mondja, ki nem állom, hogy Stan nem olyan férj, amilyen lehetne, mondta régen. Nagyon szeretném, hogy közeli és kielégítő kapcsolatom legyen Stannel, de ez nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy jól érezzem magam. Krisztuson keresztül felül tudok emelkedni a csalódásokon, amelyek elkerülhetetlenek egy közeli kapcsolatban, és imádkozhatok Stanért. Jogom van megkövetelni, hogy Stan jól bánjon velem, szeretettel tartozik irántam. Újabb szemlélet mond. Csodálatos lenne, ha Stan szeretne, de nem feltétlenül szükséges a boldogságomhoz. Továbbá a szerelem csak szabadságban virágzik. Nem lehet kikövetelni. Amikor követelem, hogy Stan szeressen, olyan környezetet teremtek, amely a szerelem ellen hat. Nem lehet kijelöltetni a szeretetet. Isten be tudja tölteni a szeretetet és a szeretet és elfogadás iránti igényeimet, és akkor az ő szeretete rajtam keresztül Stanre áradhat. Felszabadítva őt arra, hogy viszont szeressen, ha akar. Utolsó pont. Jogom van dühösnek lenni, ha Stan nem szeret. Másik oszlop. Isten nem akarja, hogy olyanon dühöngjek, amit nem tudok változtatni. Az a végén fájdalmasabb, mint amennyit segít. Ehelyett látnom kell, hogy Stan milyen lehet Jézusban, és kérni Istent, hogy mutassa meg, hogyan lehetek áldására inkább, mint hogy nyaggassam. Érezzük, mintha két világ lenne. Ez egyiknél az elválási fázis volt, a másiknál pedig ez, amiről te beszéltél, hogy már Krisztus ott van. Most már nem ez a kérdés, hogy ki kezdje, hanem axiomatikusan én kezdem. Az kezdi, akiben ez beérett. Itt ez, legyek ebben én az első. Az igazi szeretet mindig kezdeményező szeretet. És kezdjük el. Van egy fantasztikus film különben, de megjelent könyvben is, a Tűzbiztos. Nem tudom, hallották, látták ezt a filmet? Fantasztikus film. Egy totálisan tönkrement házasság, amikor a hölgy már, nem is tudom, elköltözött, vagy például még nem költözött el, de utolsó pillanatoknál van, hogy el fog költözni, már talán egy új férfi is megjelent, igen, az életében. És ekkor ez a férfi az apjával elkezd beszélgetni, hogy apám vége. Ilyen és ilyen a feleségem, és mondja, ugyanezt, mint ahogy hallunk, és csak mondja. És az apja azt mondja, hogy meg akarod menteni a házasságodat? Végbeszélget vele, komolyan, milyen. És akkor a férfit rávezeti arra, hogy van egy tanácsa. Ha ezt megfogadja, nagy esélye van, hogy a házasságát megmenti. És erről szól a film. Hogy ad neki, azt hiszem, jól emlékszem, 40 napos programot, és minden napra előre leírta neki, csak pár mondatban. A mai napon figyelj arra, hogy. És valami két hétig teljes eredménytelenség. A nő mindent visszautasít. De kezd el gondolkodni, hogy mi történt a férjemmel. Nem kiabál vele. Nem vitatkozik. Elkészíti a reggelit. Virágot hoz. Mi történik itt? Nem vár elismerést. Nem, na, hoztam neked virágot? Nem kérdezi ezt meg, hanem visszavonul, és csak teszi a jót. És közelít hozzá, és tovább. Nagyon érdekes az egész könyv, meg film is. És aztán ezt mutatja be, hogy egyszerűen, ahogy az a eltávolodott hideg szív a szeretet melegére kezd feloldódni, és a jeges felületek eloldódnak, és újra közelednek egymáshoz. Nagyon szép, nagyon értékes film. nincs reménytelen helyzet, mindig lehet megtenni lépéseket a másik felé, és akkor segíthetjük egymást. Esetleg más kérdés, gondolat van bennünk? Igen, mert az volt, hogy a saját házasságuk ment tönkre, és akkor ő, az édesanyja tulajdonképpen egy naplóban leírta, hogy ő hogyan próbálja a férjét visszanyerni, ilyen biblikus gondolatok alapján, és sikerült neki. Igen, igen. Igen. Hát köszönöm a figyelmet és a türelmet, és kedves hallgatók, a következő előadásunk, szorulat nincs itt kéznévéletlenül, a következő előadás, ha jól emlékszem, a munka, alkotás és kreativitás témaköre lesz. A munka, alkotás és kreativitás, ugye? Igen. Ez az életünk egyik legfontosabb kérdése azért, mert egy normális ember tevékeny életet akar élni. És amit tesz, azt szeretné örömmel tenni, és nem sablonosan, hanem alkotó módon. Ha főzünk, ha takarítunk, ha kertet művelünk, ha dolgozunk bármit, vagy éppen van egy hivatásunk, az egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan végezzük, és ezeket a törvényszerűségeket kutatjuk, hogy hogyan lehetne a legjobban dolgozni, és hogyan lehetne a munkában a legtöbb örömet szerezni, és hogyan lehetne a legnagyobb kreativitást kifejteni. Mert ez az egyik legkülönlegesebb titok felé visz bennünket, a teremtő beavat a teremtésébe bennünket. Hogy mi is teremthetünk, alkothatunk dolgokat, amik nincsenek, hanem új dolgok lesznek. És ez egy hatalmas kiváltság. Én az iskolában, a diákoknak, mert művészeti iskolákban is tanítottam, állandóan ezt próbáltam a szívükbe vésni, hogy ennél nagyobb élmény, mint hogy Isten társává lenni a teremtésben, ez ilyen, ennél nagyobbat alig lehet elképzelni ezen a téren. A nők és a férfiak terén még el lehet mást is. Köszönöm akkor a figyelmet, türelmet, és várom önöket 2 hét múlva szeretettel. Köszönöm.